Szervusztok, ez itt az Enyhekatarzis, az is én Szatmári Robert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Váda István cselló művész, a Liszt Ferenc Kamarazenekar művészeti vezetője és a Bécsi Zeneakadémia tanára. Szervusz, és köszöntelek a stúdióban.
Köszöntöm a hallgatókat is.
Amikor megbeszéltük az interjút, akkor azt mondtad, hogy most ez a nap jó, mert egy kicsit lazább lesz, de besűrűsödött így, és honnan jössz, és mit csináltál eddig?
A Liszt Ferenc Kamarazenekarra próbáltunk az ötödikei koncertre, május 5, az már valószínűleg már múlt időben lesz, amikor ez a műsor megy.
Mindegy.
A Signum Saxophon Quartettel lesz egy nagyon, nagyon jó kis koncertünk, és különböző Bach átiratokat fognak négy szaxofonnal és vonósokkal együtt játszani, és egy Philip Glass eredetileg is négy szaxofonra és zenekarra íródott művét tanuljuk.
Uh-huh. És te vezényelsz?
Igen, ezt vezényelem, igen, a Philip Glass-t.
Hogy állsz mostanában a vezénéssel? Mennyire tudod magadénak ezt a szakmát?
Sajátítgatom el. Az az érdekes, hogy egy olyan pluszt ad a szakmai létemnek, amit egy kicsit olyan, mint egy ilyen upgrade a csellózás mellett, vagy a csellózást is valamilyen szinten erősíti. Az egész gondolkodásomat alakítja, és egy csomó olyan darabot, amit eddig úgymond csak szólistaként játszottam, azt most már máshogy játszom, mert máshogy közelítem meg azáltal, hogy ugye viszonylag rendszeresen vezényelek. Technikai alapok azok szépen épülnek, és próbálom fejleszteni magamat. Ami nagyon jó, és főleg a Liszt Ferenc Kamarazenekarral nagyon jól működik, hogy már megszokták azt a vezénylési stílust, amivel most rendelkezek, és egy nagyon jó szimbiózisban tudunk működni. Akár a Musikverájnos koncertek a legutóbbi, amikor két Haydn cello versenyt játszottam az első felébe, és aztán Beethoven második szimfóniája volt a másik felébe, de akár mondhatnánk a Beethoven Eroikát is, a Haydn Krisztus hét utolsó szava volt még. Ez egyébként azért volt nagyon érdekes, mert a Beethoven Eroika volt a koncert első felében, és a Haydn, ami egy ilyen nagyon meditatív hét tétel, lassú darab, tényleg meditatív volt a második felében a koncertnek, és meglepően jól vette a közönség.
Tehát a Liszt Ferenc Kamarazenekar egy jó együttes egyébként, tehát abszolút.
Igen, és hogyha akkor is, hogy amikor már kibővítjük néha, mert nagyobb repertoára van igény, vagy esetleg a szervezők szeretnének mondjuk egy szimfonikus darabot is, mint például a spanyol turnékon múlt év novemberében, ott Mendez a Nola szimfoniájával turnéztunk a második felében a koncertnek, ahhoz már nagyon-nagyon jó fúvós kisegítők, ütős kisegítők csatlakoznak hozzánk.
Te mennyire építed tudatosan a pályádat?
Félig tudatosan, félig reagálok.
Mire reagálsz? Milyen folyamatokra reagálsz?
Nem csak félig, tehát azért ennek sok összetevője van. Egyrészt van az a faktor, ami szerintem nagyon fontos egy előadó művésznek, hogy mit szeretne. Másik az, hogy van rá lehetősége. Ez az, amin esetleg lehet dolgozni, hogy lehetőséget teremtsen magának az ember. Van valamilyen fajta felelősségtudat, ami bizonyos dolgokat elvár az embertől, ez is egy faktor. Ez inkább azt a fajta energiabevitelt kívánja, ami a gyakorlás, vagy adott esetben az a fajta felkészülés, vagy az olyan jellegű munka, ami mondjuk egy zenekarnak a létét tudja támogatni. És ebbe szerintem az intuíció és a munka aránya az körülbelül annak az aránya, mint amennyire az ember tudatos, és amennyire intuitív reagál azokra a lehetőségekre, vagy azokra a kérdésekre, amit az élet így elétár.
Amikor átnézek, akkor általában én azt gondolom, hogy egy ilyen klasszikus művész alkat vagy, tehát egy kicsit önmarcangoló, kicsit ilyen rockstar alkat, ezt többször meg szoktad kapni, talán. Ez nem tudom, mennyire reális kép, amikor én ezt mondom neked.
Valószínűleg van egy olyan része a dolognak, hogy ugye a klasszikus zene is, sőt, bizonyos szempontból még polarizáltabban tartalmaz mélységeket és magasságokat. Egy adott darabon, vagy akár egy adott tételen belül sokszor egy sokkal nagyobb érzelmi spektrumot át mozgat az emberben, mint mondjuk akár egy könnyű zenei dal, ami mondjuk egy adott témáról szól. Na most természetesen úgy is elő lehet adni bármit, hogy az ember eljátsza, és nem éli át a darabot. Viszont, hogyha valaki átéli a darabot, és mondjuk olyan, tényleg olyan az anyag, amiben vannak mélységek, az valahol akkor nem az, hogy akkora autentikus, ez túlzás lenne, nem feltétlenül kell azért az embernek tényleg borzalmakat, vagy akár mint Sosztakovicsnál háborút megélni ahhoz, hogy át tudja érezni azokat a mélységeket. Nem is kell szerintem ezt ennyire direkt összefüggésében érezni, ugye mi rekreálunk egy adott dolgot. Igazából ezt a százalékát a saját személyiségemnek én nem látom, azt tudom, hogy
ez egy alkat is, igazából mások látják.
Lehet, hogy...
De ezt megkapod, nem csak tőlem gondol, nem?
Hát, én nekem nincs egy olyan éles határvonal egyébként zene és zene között. Tehát valahol az is egyfajta eszköz, attól függ, hogy mire van szükségem. Tehát ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy ilyen
folyamatos. Önkifejezés.
Valaminek a kifejezés, és egy olyan érzelmi, lelki táplálék tulajdonképpen, amiben valamikor az ember tényleg csak arra van szükség, hogy bekapcsoljon valamilyen meditációs zenét a valamelyik ilyen audio csatornán, és akkor, vagy mondjuk most például pont ilyen indiai raga zenéket hallgattam, mert éppen az adóbevallásomon dolgoztam, és akkor az...
Le kellett, hogy nyugtasson.
Hogy valahogy, hogy szépen az úgy ráállította arra a flóra, amiben én ott akkor abban tudtam a legjobban alkotni. Úgyhogy szeretek egyébként kipróbálni különböző nem annyira megszokott dolgokat. Itt nem... Tehát, jó, ez, de egyébként nem, most, ha úgy nézzük, zenészként az ember fölnő, nagyon erős hivatástudattal, nagyon ráállítják az embert egy pályára, az már eleve, ezt a volt tanárom mondta egyébként Reinhard Lackó, hogy amikor arról volt szó, hogy az ember mit mer mutatni magából, meg mit, hogy mer kifejezően játszani, azt mondta, hogy amit te már egyértelműen túlzásnak érzel, az még az is egészen nyugodt lehetsz, biztos lehetsz abban, hogy az nem lesz úgy túlzó, hogy az ízléstelen legyen, mondjuk adott esetben. Tehát a maga a bázis, az nagyon messze van ettől a kicsit ilyen rockos vagy rockster beütéstől, tehát nekem a stabil bázisom az inkább egy kicsit konzervatív dolog, amiből, és most talán most lesz értem annak, amit akartam mondani, amiből merek, mivel stabil a bázis, merek kinyúlni és kísérletezni másfajta irányok felé.
Én is alapvetően az alkatodra céloztam, nem feltétlenül az előadói stílusodra.
Aha, értem.
Mert egyébként az új dolgok kipróbálása az alapvetően klasszikus zenére gondolod? Hogy ahhoz, hogy szeretsz kísérletezni a zenei műfajon belül?
Igen, meg
amit klasszikus zenének hívnak?
Igen, ez onnan indult igazából, hogy hogy amikor csellózni tanultam, nagyon-nagyon jó tanáraim voltak, és volt egy olyan irány is, meg mondjuk a Zeneakadémián is volt egy olyan fajta tanulási irány, hogy valamit úgy csinálunk, vagy egy adott dolgot, akár újrendet, vagy vonást úgy játszunk, ahogy miért? Mert, hogy azt valaki úgy csinálta. És hát természetesen meg lehet hallgatni ezeket a felvételeket, Rostropovicstól, Kazásztól, tényleg zseniális. De nekem valahogy ösztönösen ezt a fajta mentalitást, ezt kilöktem, egyszerűen nem tudtam, volt egy ilyen természetes ellenállás bennem, és egyszerűen nem fogadta be az agyam, muszáj volt egy másik újrendet kitalálnom, és volt olyan éveken keresztül, amikor koncerten improvizáltam az újrendeket, vagy a vonásokat, mert egész egyszerűen még nem volt az enyém, amíg nem értettem, hogy miért úgy csinálom, addig inkább nem is döntöttem el, hogy csinálom. És ez egy érdekes dolog volt is. Ezt értem inkább kísérletezés alatt kipróbálni új dolgok, ezek nem olyan új dolgok, tehát azért bungee jumpingolni nem mernék. Még a Práterbe is a gyerekkel most már lassan...
Max a színpadon leugrasz.
A maximumot. Tehát a Vidán Parkba is, vagy én nem mernék már lassan olyan dolgokat kipróbálni, mint amit a fiam kimerne. De az érzelmi spektrumban, meg az előadás közben megvan az a szabadság, meg megvan az az eszköztár, hogy merek olyan mélységekbe és magasságokba megpróbálni eljutni, ami lehet, hogy még érzékelhetőbbé teszi a zenét.
A mélységekről és a magasságokról majd még esetleg beszélhetünk. Mondtál egy olyat, hogy valakit ráállítanak erre a pályára. Te korán rá voltál állítva arra a pályára, hogy zenész és azon belül csellista légy?
Nem.
Most nem egy ilyen életrajzra vagyok kíváncsi, hanem magára erre a belső elhivatottságra és a külső nyomásnak az egyensúlyára.
Az érdekes, hogy egészen addig a pontig, amíg nem látszódott rajtam, hogy én ezt akarom, és ebben jól érzem magam, is lubickolok benne 11-12 évesen, addig egyáltalán nem volt erőltetve, csak minimális szinten konzekvensen volt a gyakorlás mennyisége valamilyen szinten, de az se sok, és nem 4 évesen, meg 3, meg 5 évesen kezdtem, hanem 8 évesen előtte nagyon sok zenét hallgattam, mert szüleim szintén zenészek, és tanítottak, és nagyon sokféle hangszert hallottam, valamiért a cselló lett, volt valamilyen kapcsolódás vele, egy intuitív kapcsolódás, és onnantól kezdve én tulajdonképpen 2 év alatt elég jó technikai szinten voltam már, tehát a technikai adottságok megvoltak, és hát onnan utána kezdődtek az érdekes dolgok, hogy és főleg akkor aztán ilyen 18-19 éves korban, amikor már az ember tényleg egy kicsit elkezd gondolkozni azon, hogy mi lett volna, ha most az elmúlt 8 évben, vagy elmúlt 10 évben ugyanennyi időt mondjuk valami olyan pályára szántam volna, ami mondjuk esetleg egy sokkal kiszámíthatóbb jövőképet tud mutatni. Tehát inkább...
Mondott-e, aki hát egy meglehetősen ünnepelt csellista vagy, mondta nem az, hogy világszár, de ne dobálázzunk ezekkel a kifejezésekkel, ez van snasz, de alapvetően az vagy, tehát egy, aki te ezt mondod, basszus, hát akkor mit szólnak a többiek, akik?
Hát én gondolok mindig ezeken az alternatívákat, én mindig így fejben tartottam, meg nézegettem, nagyon sok minden érdekelt egyébként. Az építészettől kezdve érdekeltek akár a sport, akár az üzlet, mint olyan, tehát kereskedelem, a diplomácia, a pszichológia, a jog, ezek a dolgok így valamilyen szinten engem érdekeltek abban az időben még, mert úgy zsonglőrködtem a gondolattal, hogy mi lenne akkor, ha mondjuk esetleg nem zenész lenni. Mi az, ami tudna nekem egy olyan dolgot adni, és aztán tulajdonképpen úgy terült ki, hogy zenész leszek, hogy megnyertem egy nemzetközi versenyt, ami még 2004-ben volt talán itt Budapesten, és utána egy éven keresztül szinte nem fogtam a kezembe a hangszert. Csak úgy el voltam, és gondolkoztam, és aztán utána éreztem azt, hogy nem az, hogy enélkül nem fog működni az élet.
Mondom én, hogy klasszikus művész alkat vagy, tehát az intuitív ráhangolódás, ez abszolút ez a kategória, legalábbis az én szememben. amit akartam kérdezni. Ezeket a jog, meg zsonglőrködés, meg üzleti vén, ezt igazából most is tudod kamatoztatni, mert hát emellett nem mehet el egy művész sem, mit tudom én. Ugye a Liszt Ferenc Kamara zenekar vezetőjeként azért a hiába nem te vagy az ügyvezető igazgató, de azért mégiscsak rá kell látni bizonyos folyamatokra. Nem át, hogyha mondjuk tisztában vagy a joggal, vagy nem tudom milyen, vagy ez hogy van?
Nagyon jó csapat van a Liszt Ferenc Kamara zenekarnál, és Körmendékes Judit, akitől egyébként nagyon sokat tanultam jogról is, egyébként jogász, és ő az ügyvezető igazgató. Ez egy nagyon... abban a szempontból nagyon jól működő szimbiózisban volt, és azért tudtam ebből nagyon sokat tanulni, mert engem ezek a dolgok egyrészt érdekeltek, másrészt meg valamilyen szinten úgy érzem, hogy tudom azt, hogy mit kellett hozzátenni marketing és management szempontból, reputációs, a többi nemzetközi kapcsolatépítés és egyebek szempontjából, mire volt érdemes fókuszálni a kamarazenekarnál. Úgyhogy igen, végül is valamilyen szinten tudom ezt is minimális szinten kamatoztatni, de örülök annak, hogy zenészt tudtam maradni.
Amikor legutóbb beszélgettünk és interjút készítettünk egy írásos formában, akkor éppen arról beszéltél nekem, hogy szeretnéd visszaállítani, vagy visszaszerezni a Liszt Ferenc Kamara zenekar korábbi renoméját nemzetközi szinten, hogy még hogy ott legyen, ahol eleve predesztinálva van. Ez a folyamat most hogy áll, vagy mik a meglátásaid ezzel kapcsolatban?
Nézd, egy nagyon-nagyon jó zenekarról van szó, ami eleve nagyon jó volt. Itt én azt mondanám inkább, hogy én szerettem volna, hogyha ők azokon a területeken is világszerte, amerre én jártam, vagy járok, amerre erősebb kapcsolatok vannak, tehát van, mint élő szimbiózis van oda, ott megjelenhetnénk együtt, és megmutathatnánk ott is. Ez egy nagyon érdekes dolog, amúgy Magyarországon a világhír fogalma. Ennek különböző definíciói vannak, azt kell látni, hogy Magyarország az egy nagyon-nagyon-nagyon kicsi piac. És nagyon mindenki mindenkit ismer, mindenki függ mindenkitől, és még ráadásul még a kommunikáció is egy elég zárt burokban van. Ezen is kellett mindenféleképpen dolgozni a Liszt Ferenc Kamara zenekarnál azért, hogy a nemzetközi láthatósága ténylegesen nőjön, és inkább azt a mintát próbáljuk követni, amit én is alkalmaztam, ahogy amikor először, amikor Körner Tamással, még előtte még Bíró Csillával, és aztán Körner Tamással elindítottuk ezeket a nemzetközi folyamatokat, és aztán abból én a Harrison Parrott ügynökséghez mentem, és folyamatosan változott a rálátásom ezekre a különböző szálakra. Itt nem csak arról van szó, hogy melyik az a promóter, aki ki tud annyi pénzt fizetni, hogy elmenjünk, hanem hol van az a közönség, hol van az a fajta energia, amiben mi jól be tudunk csatlakozni, hol tudunk úgy játszani, hogy az tényleg minket is építsen, hogy motiváló legyen. Természetesen tele lehet rakni a naptárt úgy is, hogy na most nem akarok, mit tudom én, Indiát ledegradálni, hogy mondjuk az ember csinál egy óriási turnét itt, vagy
Ázsiában valahol, és akkor végig.
Például mondjuk az egy nagyon érdekes piac, Ázsia.
Há, igen, és nem is rossz egyébként.
Hát vagy... Korea, Japán megteheti, sőt már Kína is egyébként megteheti, hogy csak a legjobbakat hívják. De mivel ugye olyan óriási területekről van szó, ezért óriási a fluktuáció. Ez csak így zárójelbe. De várj egy pillanatra, gondolkoznom kell. Van erre egy jó német szó, ez a Fußfassen. Nem legyökerezni, vagy begyökerezni, de hol a világban hol lehet stabil talajokat találni?